Imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszéseddel legyen, és megadhass nekünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap levélbeli szent igéjét. Megírva találjuk Pál apostol első korintusi levelében a 12. fejezet első versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol: a lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok volnátok. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz, mintha csak oda vonszoltak volna titeket. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi mindenekben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékát. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztogatja kinek-kinek az ő ajándékát, amint akarja. Boldogok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják azt. A keresztelőre készülve, szülőkkel, keresztszülőkkel együtt valljuk meg keresztény hitünket, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor oltárához léptek ezzel a kisgyermekkel, hogy ő most a Szent Keresztségben részesüljön, és ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a kisgyermeket, őrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ünneplő család, hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam. A Biblia olvasó útmutatónak a mai napra kiírt igéről van szó. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 11. fejezetéből a 16. vers. Így hangzik, ha a gyökér szent, az ágak is azok. Szeretem az olajfákat. Szeretem az olajfákat, mert számomra ezek a növények az Istennel való kapcsolatról beszélnek. Nyilván nem véletlenül jut eszembe ez a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat az olajfáról, hiszen Pál apostol éppen az imént felolvasott ige szakasz után, vagy ige vers után a szelíd olajfába oltott vad vesszőről ír. A kertészetet kedvelők most felkaphatják a fejüket, hogy hogy van az, hogy a szelíd fába vad vesszőt hajtanak. Hát éppen fordítva kellene, hogy legyen. De találtak egy első századi leírást, szinte kertészeti leírást arról, hogy valóban volt ilyen gyakorlat, hogy az olajfába, a szelíd olajfába, a jól termő olajfába beoltottak vad vesszőt, és ezzel az egész olajfa megújult. Nagyon érdekes dolog ez. Érdekes lenne talán kikísérletezni, lehet, hogy itt az apukának lesz is hozzá kedve majd. A keresztség arról szól, hogy beoltatunk a szelíd olajfába. Hogy Istenben gyökerezve lehet igazán gyümölcstermi az életünk. Mi szülők úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk, ha gyermekeink úgy nőnének fel, hogy értékeket kapnak. Éppen ezért minden tudásunkat szeretnénk átadni nekik, és olyan környezetet biztosítani a számukra, amelyben felnőve valóban boldog életet élhetnek. A szelíd olajfa gyökerébe oltva lenni azt jelenti, hogy biztosítjuk azt, amit senki más nem tud biztosítani. Biztosítjuk gyermekünk számára a folytonos megújulást, az életet. Azt mondják az olajfákról, hogy gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Egy cikkben olvastam a következőt, jól tűri a szárazságot, vígan megél olyan területeken is, ahol egész nyáron nem esik az eső, ahol júniustól októberig egy csepp vizet sem kap. Kibírja, ha letörnek az ágai, túléli, ha kivágják, sőt, még azt is, ha kigyullad és tövig leég. Mert a gyökere felső részéből új hajtások fakadnak. Azt gondolom, ez elég bíztató. Bíztató lehet szülőknek, akik szeretnék a gyermeküket biztonságban tudni. Bíztató lehet a gyermeknek is, aki felnőve tudhatja, hogy hová tartozik, és hogy ahová tartozik, ott folyamatosan megújulhat az ő élete. Érje bármi is, mindig lesz hova visszatérnie, újra és újra megújulhat. Ma megkereszteljük Rékát, ezzel ő Isten gyermeke, Krisztus egyházának tagja lesz. Beoltatik a szelíd olajfába. Kedves szülők, kedves keresztszülők, a ti feladatotok, hogy terelgessétek, vezessétek, hogy meg is maradjon, és a gyökérből, az Isten szeretetéből élve gyümölcstermő élete lehessen. Erre segítsen benneteket, a titeket is hordozó és megtartó olajfa. Imádkozzunk! Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, fogad kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és áld meg örökkévaló áldásoddal. Ébresz benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád. Éreztesd vele szeretetedet, hogy örömmel szolgálja embertársai javát. Maradj vele élete minden napján, hogy tied legyen most és örökké. Amen. testvéreim az Úrban, kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényi növekedéséről, vállaljátok-e? Mi a gyermek neve?
Réka
Zelma. Réka Zelma, megkeresztelek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült és bűnödet megbocsátotta, tartson meg téged a hitben, a szeretetben, az örök életre. Amen. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, keresztül a felületnek. Kérem a családot, hogy térdeljen az Úr oltárához. Testvéreim az Úrban, kegyelmes Isten megsegített titeket és drága kisgyermeket ajándékozott nektek, őt a Szent Keresztségben gyermekévé fogadta, az édesanyjának pedig erőt adott, hogy megjelenjen szent hajlékában, és hálát adjon megtartó irgalmáért. Áldjátok és magasztaljátok az Urat kimondhatatlan jóságáért, és tőle kérjetek erőt, bölcsességet és hitet szülői hivatásotok hűséges betöltésére. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg benneteket, gyermekeitekkel együtt minden utatokon, minden időben. Menjetek el békességgel. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnap evangéliumát, igehirdetési alapigénket. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 20. fejezetében a 9. verstől a következőképpen. Jézus azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Aztán egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha valakinek van szerencséje Rómába utazni és ellátogat a Kolosszeumhoz, akkor mellette egy csodálatos diadalívet talál. Titus diadalíve, a római birodalom egykori császárának egyik legnagyobb tettét örökítette meg. Titus még hadvezérként Krisztus után 70-ben azt a feladatot kapta, hogy a lázadó zsidó népet csillapítsa le. Titus ennek eleget is tett, és 70 tavaszán egy hónap alatt elfoglalta Jeruzsálem alsó városát, ahol aztán megöletett mindenkit. Vérfürdőt rendezett. De nagyon sokan az óvárosba és a templomhegyre menekültek ott Jeruzsálemben, és Titusnak még hosszú idejébe telt, egészen augusztus közepéig, amíg sikerült elfoglalnia a teljes várost. A nagy ellenállás miatt bosszúból az egész várost felgyújtatta, földig rombolta mindenkit, vagy megöletett, vagy elhurcoltatott rabszolgának. Titus a saját római seregei mellé a szövetséges szír és görög egységekből álló sereget is felhasznált Jeruzsálem ostromakor, tehát nem volt egyszerű dolga. Akkor legmodernebb haditechnikáját használta. A Rómában központi helyen elhelyezett diadalív nem véletlen állít emléket Titus, most idézőjelbe teszem, dicsőséges tettének. Ezt a diadalívet Titusnak az öccse és utódja a császári trónon, a keresztények egyik legnagyobb üldözője, Domitianus császár emeltette, akinek legfőbb célkitűzése az volt, hogy diadalmas hódítóként maradjon fenn a neve. És ezzel a diadalívvel azt üzente a lázadóknak, hogy nem érdemes újat húzni a Flavius családdal. Csakhogy ez a Domitianus nem volt birtokában egy fontos információnak Jeruzsálemmel kapcsolatban. Mégpedig annak, hogy Titus, az ő bátyja, soha nem foglalta volna el ezt a várost, ha Isten ezt nem engedi. De Isten ezt megengedte. Nem azért, mert szerette Tituszt, nem azért, mert különben nem lehetett volna császár, hogy miért, azt éppen a mai igénkből tudhatjuk meg. Mert 40 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna Jeruzsálemnek az ostroma, Jeruzsálem városának a földi rombolása, a templom lerombolása, a zsidók szent helyének, legszentebb helyének a meggyalázása. 40 évvel azelőtt a jeruzsálemi templomba lépett egy ember, aki az ott lévő népnek egy példázatot mondott. A példázat egyszerű volt és érthető. Legalábbis az ott lévő zsidók számára egyértelmű. Azok számára, akik ismerték többek közt Ézsaiás prófétának a könyvét, annak is az 5. fejezetét, ahol arról van szó, hogy van egy szőlősgazda és van egy szőlőskert. Ott Ézsaiás próféta leírja, hogy kiről is szól az ő éneke. A szőlősgazda Isten, a szőlőskert pedig Izrael népe, Izrael háza, ahogy Ézsaiás fogalmaz. És azt is tudták Jézus hallgatói, hogy Ézsaiás proféciája már egyszer beteljesedett. Mert akkor a próféta arról beszélt, hogy nem foglalkoztak a szőlővel, a szőlőssel, hanem magára hagyták elvadulni. És ezért a szőlős gazda kiírtja a szőlőt. És valóban meg is történt ez. Krisztus előtt 587-ben a babiloni birodalom elfoglalta Jeruzsálemet, és ahogy később a rómaiak tették, földig rombolták a templomot. Tehát Jézus példázata egyértelmű figyelmeztetés volt. Akiknek mondta Jézus, tudták, hogy miről beszél. De nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy miről is szól ez a példázat. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. Jézus idejében teljesen általános volt az ehhez hasonló ilyen jellegű bérbeadás. Sokan voltak, akik megtehették, hogy vásároltak egy ingatlant, majd elköltöztek külföldre, és azt bérbe adták. Bérmunkásoknak adták ki, akik úgy fizettek, hogy a termésből a gazdának, a tulajdonosnak a részét, azt visszaadták, odaadták. Lehet, hogy soha nem találkoztak a bérbeadóval, hiszen mindent az intézőn keresztül intéztek, rendeztek. Ebben a példázatban a szőlőskert ura, maga Isten, aki bérbe adta a szőlőjét, Izrael földjét a bérlőknek, azaz a zsidó népnek. Ők pedig használták, csak amikor jött a fizetésnek az ideje, amikor számon kérte őket Isten, hogy hogyan gazdálkodtatok, akkor szolgákat küldött, az ő prófétáit küldte el Isten, akkor ezekkel a küldöttekkel nem bántak túl szépen. Ki ismeri az Ószövetséget, aki ismeri a próféták sorsát, az láthatja és tudhatja, hogy igen, valóban tényleg megverték, meggyalázták, sőt, volt, amikor meg is ölték ezeket a prófétákat. Jézus nem túloz ebben a példázatban, amikor azt mondja, és amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlőterméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Aztán egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. A három szolga küldetése miatt a bérlők egyre keményebbek, egyre durvábbak. Figyeljük meg, ahogy egyre inkább beleélik magukat a helyzetbe, hogy majd mi megmutatjuk. Először csak megverik, aztán a másodikat megverik és gyalázzák, a harmadikat megsebesítik és kidobják. Egyre inkább a saját kezükben érzik az irányítást. Egyre bátrabbak, amikor azt látják, hogy a gazda nem sereget küld, nem elpusztítja őket, hanem újra és újra csak egy szolgát. Akkor mindent megtehetünk. Ha nem végez velünk, akkor bármi a miénk lehet, akár még a szőlő is. Ez is megfordul a fejükben, meg is tudjuk ezt a példázatból, hiszen amikor az Úr a fiát küldi, akkor összebeszélnek, és azt mondják, öljük meg. Nyilvánvalóan a szőlős gazda is tisztában van mindezzel, éppen ezért nagyon különös az a lépés, amit megtesz. És ha belegondolunk, akkor itt érkezünk el Jézus példázatának a forduló pontjához, hiszen eddig egy ószövetségi proféciának a másolása volt, amit Jézus mondott, de egy váratlan fordulat történik. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Hogy itt Jézus mennyire önmagáról beszél, ahhoz érdemes elolvasni az előzményeket. Mielőtt ezt a példázatot mondta Jézustól, azt kérdezik a főpapok és az írástudók, hogy ki adta neki a hatalmat, amivel cselekszik. Jézus nem válaszol erre a kérdésre, de válaszol ebben a példázatban. Ami még meglepőbb, az az, hogy Jézus a saját haláláról beszél. A saját haláláról, ami egyben a szőlő, azaz Izrael, mondhatjuk így, talán Jeruzsálem végzetét is jelenti. De amikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. zárójelbe jegyzem meg, hogy érdekes ez a sorrend, ahogy Jézus mondja ezt, hogy kidobták és megölték. Ha Jézus keresztre feszítésére gondolunk, akkor Jézust kivitték a városból először, a Golgota hegyére, és ott feszítették meg, ott halt meg. Aztán Jézus felteszi a kérdést, vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Hogy mennyire értette a hallgatóság a példázatot, azt le is írja Lukács, de jól mutatja a következő reakció. Amikor ezt hallották, így szóltak, ez nem történhet meg. Nem történhet meg. De megtörtént. Mi már tudjuk, ezt előbb mondtam el, Krisztus után 70-ben jött Titus, és elpusztította azt a szőlőt. Jeruzsálem városát, a templomot, a szent helyet. Hiszen Jézust, az Isten szeretett fiát megölték. ...1949 éve a zsidóság kiüzetett a templom hegyéről, Jeruzsálem óvárosából, és azóta sem kapta vissza azt. Isten inkább másoknak adta, idegeneknek. Nem azért, mert őket jobban szereti, hanem mert kidobták a fiát és megölték. De nehogy most valaki antiszemitizmust kiáltson. Mert a példázat nekünk szól, neked szól, testvérem. Ma is ugyanúgy szól. 2000 év távlatából neked és nekem szegezi a kérdést. Hokker Zsolt, hogy bíztál a rád bízottakkal? Hogy gazdálkodtál a rád bízottakkal? A héten többször is szembesültem a mögöttünk lévő hétnek a heti igéjével. Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Nem csak a lelkészre bíztak sokat. Lehet, hogy rá egy kicsit többet. De hallottuk az oltár előtti igét? Figyeltünk rá? Mindenkinek adatott a kegyelmi ajándék. Azért adatott, hogy használjunk vele. Mindenkinek van az Istentől kapott feladata. Neked is van az Istentől kapott feladatod. Ha nem tudod, hogy mi az, akkor imádkozz. Imádkozz és kérdezz meg Istent. Isten ránk bízza ezt a teremtett világot. Hogy gazdálkodunk vele? Te hogy gazdálkodsz vele? Ránk bízza a városunkat. Te hogy gazdálkodsz vele? Ránk bíz embereket, a családunkat, gyermekeinket, barátokat, munkatársakat. Ránk bízza őket, rád bízza őket, és azzal bíz meg, hogy gyümölcsöt teremjél. És ne csak teremjünk, hanem adjuk meg neki, ami az övé. És ne csak a szánk mondja azt, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, hanem valóban a szívünkkel valljuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Rád mit bízott az Isten? Rád kiket bízott az Isten? És vajon te megbecsülöd azokat, akik hozzád küldettek? Megbecsülöd az Isten igéjét? Megbecsülöd Jézus Krisztust, az Isten szeretett fiát, akit azért küldött el, mert nem szeretne téged elveszve látni? Jézus az utolsó lehetőség. És ez ebből a példázatból egyértelműen kiderül. Az utolsó figyelmeztetés, ez az ige. Vedd komolyan. Vedd komolyan, hogy szeret az Isten. Sokan, akik azt vallják, keresztények, akik templomba is járnak, azt mondják, ez nem történhet meg. Isten kegyelmes és szeret, ezért majd csak lesz valahogy. Nem. Csak azoknak, akik hiszik, hogy Jézus az Isten fia. És akik odafigyelnek rá, akik hallgatnak az ő hangjára. Háromszor küld szolgákat a példázat szerinti Úr. A hármas száma Bibliában a teljesség száma. Mindent megtett. Mindent megtett azért az Isten, hogy észre térjünk. De amikor látja, hogy ez nem működik, akkor túlmegy a határon. Minden határon túlmegy, és egyszülött fiát adja. Ez a példázat nem azzal zárul, hogy miután megölték a fiát, már mindent lehet, hanem azzal zárul, hogy megölték a fiát, és elpusztítja őket. Igen, Jeruzsálem elpusztult. Ezen a vasárnapon, ahogy minden évben, ezen a vasárnapon, a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon, Jeruzsálem elpusztulására is emlékezünk. Amikor a zsidók azt mondják Jézusnak, ez nem történhet meg, ő rájuk nézett és ezt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Egy Zsoltárt idézít Jézus. És Jézusnak ez a mondata lehet a mi számunkra is a bíztatás, hogy egy esélyünk mégiscsak van. A kidobott kő. Az értünk meghalt Jézus Krisztus, melyet az építők megvetettek. Sarokkővé, azaz tartókővé lett, ami megtartja az épületet, megtartja a te életedet. Ő az, aki megtart. Ha mi nem vetjük meg őt, ha felismerjük és komolyan vesszük Istentől kapott küldetésünket, ha figyelünk az ő igéjére, és legfőképpen, ha rábízzuk magunkat, az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusra, akkor ő megtart bennünket. Ha rábízod magad, ő megtart téged. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ígédet. Köszönjük azt, hogy a te ígédben útmutatást adsz a számunkra. Néha talán keménynek érezzük ezeket a szavakat. De tudjuk, Urunk, hogy te szeretsz bennünket. És tudjuk, hogy mindent megtettél. Egyszülött fiadat adtad azért, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk lehessen. De azt is elmondtad, hogy nem feltétlen könnyű a hozzád vezető út. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk hitet, te adj nekünk kitartást, te adj nekünk a te szeretetedet, azért, hogy eljussunk a célig. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztus által munkálkodj közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen.